Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van ma. Hallgassuk meg az ünnepre kijelölt evangéliumi szakaszt Szent Máté könyvéből, a 3. fejezet 13. versétől a 17. versig. Abban az időben Jézus elment Galileából a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott. Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám. Jézus azonban így szólt. Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsünk mindent, ami igazságos. Erre János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme megnyílt az ég, és látta Isten lelkét, mint galambot ő rászállni. És íme hang hallatszott az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. A szöveg magyarázata előtt szabadjon megjegyezni, hogy Urunk megkeresztelkedésének ünnepe átmenetet képez a liturgikus évben. A mai nappal fejeződik be a karácsonyi idő, s egyúttal kezdetét veszi az úgynevezett évközi idő. És magának a felolvasott evangéliumi szakasznak is van átvezető jellege, persze Máté evangéliumának egészében. A korábbi részekben is Jézusról volt szó, de úgy, hogy a cselekményeknek nem ő volt a kezdeményezője, és nem ő volt a fő irányítója. A gyermekség történetben Jézus születéséről, valamint a Szent Család Egyiptomba történő meneküléséről, majd az onnan való hazatéréséről van szó. Ezt követően keresztelő Szent Jánosra irányul a figyelem, aki megtérésre szólítja föl kortársait, illetve hirdeti a messiás közeli eljövetelét. Máté evangéliumának sorrendjében keresztelő Szent János tevékenységének bemutatása után Jézus megkeresztelkedésének története következik. Itt már egyértelműen Jézus az, aki kezdeményez. Ő az, aki Galileából a Jordán folyóhoz jön, hogy felvegye János szertartását. Így Jézus megkeresztelkedésének eseménye nem más, mint az ő első nagy nyilvános megjelenése, cselekménye. És ennek összefüggésében hangzik el az első kijelentése is. Most ebben a szakaszban szól Jézus először, ismétlem, ez természetesen csak Máté evangélium menetét illetően érvényes így. De Máténál Jézus most mondja ki az első mondatot, és érdekes, hogy mit is tartalmaz ez a mondat. Jézus első mondata nem más, mint a keresztség kérésének megmagyarázása. Keresztelő János ugyanis, amikor meglátja Jézus, tiltakozik, mondván, hogy hát hiszen neki Jánosnak volna szüksége Jézus keresztségére, mégis Jézus hozzájön. Ám Jézus elutasítja a tiltakozást a következő mondat kíséretében. Hagyd el ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Érdekes egy mondat ez, csak úgy értjük meg, ha figyelembe vesszük az akkori szóhasználatot. Az akkori szóhasználat értelmében Jézus kijelentése lényegében ezt jelenti, illik, hogy teljesítsük Isten akaratát. Jézus azért veti alá magát János szertartásának, mert az atya, aki őt küldte, most ezt várja el tőle. Persze újabb kérdés merülhet föl most bennünk. Miért kívánja Isten, hogy Jézus fölvegyen egy szertartást, amire voltaképp nincs szüksége? Miért szükséges, hogy a bűntelen Jézus felvegye azt a jánosi keresztséget, amely a bűnösök számára rendeltetett? Ez itt az ő cselekményének, már mint a megkeresztelkedésének egy sajátos pontja. A Jézus, az ártatlan Jézus miért vesz fel olyan szertartást, ami a bűnösök számára van rendelve? A kérdésre a választ csak is az evangéliumok egészét szem előtt tartva kaphatjuk meg. És az evangéliumok nyilvánvalóvá teszik, hogy Jézus küldetése a megváltásra irányult. Jézus a megváltást munkálta, és mi ennek a lényege? Bár ő mentes volt a bűntől, mégis magára vette a bűn minden fájdalmas következményét. Ő bűntelen létére szolidaritást vállalt a bűnösökkel. Nyilván nem a bűnben, hanem minden nyomorúságban, amely valamilyen szinten az emberek bűnösségéből fakad. Jézus célja nem az elkülönülés, és a távolról történő ujjal mutogatás volt, hanem a sorsközösség vállalás, amely a szenvedésben éri el majd a csúcspontját. Az evangéliumi részlet folytatásában lényegében arról a válaszról van szó, amit Isten ad Jézusnak alázatos tettére. Megnyílik az ég, leszáll Jézusra a lélek, és az atya szava hallatszik: ez az én szeretett fiam, benne telik kedvem. Az ég megnyílása mutatja Jézusnak a szoros kapcsolatát az íggel, mármint az Istennel. És ez a szoros kapcsolat jut kifejezésre az atya szózatában is: ez az én szeretett fiam. Itt is érdemes az akkori zsidó szóhasználatot figyelembe venni, mert ha a bibliai és egyéb ókori zsidó szövegeket tekintjük, mint háttérben álló szövegeket, akkor ez a kijelentés, hogy ez az én szeretett fiam, ennyit jelent, hogy ez az én egyedülállóan szeretett fiam. Jézus egyedülálló Isten fiúsága jut itt kifejezésre. Jézus a fiú, mégpedig olyan értelemben, amely fölülmúl minden mást. Jézusnak az atyával való kapcsolata egyedülálló, páratlan. A benne telik kedvem mondat még egyszer nyomatékosítja Jézus és Isten különleges kapcsolatát, bár a háttérben itt azért érdemes megjegyezni, hogy ez a kis mondat utal Izaiás próféta könyvének 42. fejezetére, ahol az Úr szolgájának bemutatása történik. Az eljövendő üdvözítőt ott az Úr szolgája megnevezéssel illetik, és vele kapcsolatban hangzik el ez a mondat, hogy benne telik kedvem. Ám ettől függetlenül is nagyon tanúságos az, hogy Jézus és Isten szoros kapcsolatban állnak egymással, és ennek eredménye, hogy Jézus az atyára figyel, az atya indítatásait követi, életének első nyilvános cselekményétől kezdve folyamatosan minden arra irányul, hogy az atya akaratát teljesítse. Kedves hallgatók, érdemes egy kicsit elgondolkodnunk azon, hogy Jézus Krisztus által mi is Isten gyermekeivé váltunk. Az egyház Jézus keresztségét valamilyen szinten mindig összekapcsolja a mi keresztségünkkel, és a mi keresztségünk eredménye, hogy Isten gyermekeivé váltunk. De mi szükséges ahhoz, hogy ránk vonatkozólag is érvényes legyen az, hogy Isten szeretett fiai, Isten szeretett gyermekei leszünk? Mi szükséges ahhoz, hogy ránk vonatkozólag is érvényes legyen az, hogy Istennek kedve teljék bennünk? Nyilván az szükséges, hogy Jézus példáját kövessük, Jézus lelkületével azonosuljunk. Egyébként Szent Pál apostol a Filippiekhez írt levelének második fejezetében éppen arra buzdít, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. És mi ez a jel lelkület? Szent Pál apostol a buzdítás után egy szép himnikus formában ír Krisztusról. Ő isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett föl, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig. Nos, itt a lényeg, megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig. Jézus életére alapvetően az alázat és az engedelmesség volt jellemző, és ez a két erény összefügg. Jézus engedelmessége nem más, mint az, hogy ő az alázat, a szolgálat, az emberek felé való odafordulás útját választotta. Jézus engedelmessége az, hogy ő mind halálig kész volt az emberek üdvösségét munkálni. Nem földi dicsőségre, nem földi hírnévre, nem földi nagyságra törekedett, hanem tudott egyszerű lenni, tudott kicsi lenni. Tudott, ő valódi értelmében sorsközösséget vállalni. És miként jeleztem, a nagy evangéliumi szakaszban is megmutatkozik ez a kettősség. Az atya iránti engedelmesség és az alázat, ami abban áll, hogy Jézus kézbe állni a többiek közé, a bűnös emberek közé, akik várják a keresztséget. Hát fontos, hogy a mi életünkben is ott legyen az Isten iránti engedelmesség, ami részünkről is ezt az alázatos magatartást jelenti. Ahogyan egyébként Szent Pál nyíltan kimondja abban a szakaszban, amire már utaltam. A Filippi levél második fejezetében ezt is írja. Ne tegyetek semmit versengésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem mindenki alázatosan tekintse a másikat maga fölött állónak. Egyiktek se tartsa csak a maga érdekét szem előtt, hanem a másokét is. Világos a megfogalmazás. Pál arra buzdít, hogy ne a gőg, ne a nagyra vágyás, vagy a mások felé való emelkedés szándéka vezessen minket, hanem a szolgálatra való készség. Ne önző szempontjaink szerint alakítsuk életünket, hanem a közjó érdekét is szem előtt tartsuk.